Mai alkalommal azt mondták nekem Balázsék, hogy gyerek szombat van, és én ennek keretében nem a gyerekekhez, nem a felnőttekhez, hanem a fiatalokhoz szeretnék beszélni, kifejezetten hozzátok. Nyilván van egy olyan kis reményem, hogy a mások is hátha épülnek belőle, de elsősorban most hozzátok szeretnék szólni. Na, én azt gondolom, hogy a mai világban, illetve pontosabban azon a területen, ahol mi élünk, túlkínálat van. Mit is értek én ez alatt, hogy túlkínálat van? Azt értem ez alatt, hogy mindenből sok van. És nem csak úgy sok, hanem borzasztó sok van. Borzasztó sok bolt van, ezekben a borzasztó sok boltban borzasztó sok ruhát lehet venni, autót lehet venni, ennivalót lehet venni, játékot lehet venni, mindenből borzasztó sok mindent lehet venni. Azt szoktam mondani, hogy még C-vitaminból is nem tudom hányféle van, már pedig a C-vitamin az C-vitamin. És nem csak áruból van sok, fizikai megfogható áruból, hanem az internet is ontja a megannyi kínálatát. És még ez hagyján, hanem azt gondolom, hogy a neheze ezután jön, ugyanis nem csak áruból van rengeteg, hanem rengeteg ideológia is vár ránk. Életszemlélet, ideológia, életút, mindenféle kínálat van ezen a téren. Ha csak belegondoltok, hogy vallásból hányféle van, vagy kereszténységből hányféle van. És én azt gondolom, hogy ez ember legyen a talpán, akár felnőtt, akár fiatal, aki ezek között tud választani. Ha én most lennék fiatal, már nem vagyok, akkor nagy bajba lennék, és azt gondolnám, hogy bár lenne egy fix pont, amihez én tudnék viszonyítani, hogy e közül a borzasztó sok minden közül mit válasszak, melyiket válasszam. Na most, én találtam egy ilyen fix pontot, ezt most megosztom veletek. Ez pedig a Jakabhoz írt levélben található, az első fejezetnek a 17. verse. Így hangzik, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságuk atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak az árnyéka. Én ezt találtam fix pontnak, amihez lehet viszonyítani, és majd még erről fogok beszélni, de előtte még hadd mondjam, hogy miért fontos az, hogy legyen egy fix pontunk. Én azért tartom ezt fontosnak, elengedhetetlennek, mert ehhez viszonyítom az életemet. És az életem az olyan, amit nem lehet újrakezdeni. Tehát úgy elindulok egy úton, eltelnek az évek, akár évtizedek, és rájövök, hogy az nem jó. És nem tudok visszamenni. Nem tudok visszamenni, és nem tudom újrakezdeni. Valameddig lehet ezen változtatni, valamilyen szinten lehet ezen változtatni. Például, mondjuk, nem tetszik az iskola, ahova járok. Hát lehet azon változtatni, nem olyan könnyű, azért lássuk be. Nem olyan könnyű, de azon lehet változtatni. Vagy nem tetszik majd egy munkahely, ahova elmentek, még azon is lehet változtatni. Vagy mondjuk egy költözés. Még azon is lehet változtatni. Ezek nem olyan egyszerű dolgok, de ezeken lehet változtatni. De vannak az életben olyan dolgok, amiken nem lehet. Ha már gyerekszombat van, például, hogy legyen egy gyerekem. Én úgy tudom, hogy a mai fiataloknak ez különösen nagy kérdés. Legyen egy gyerekem? Legyen hány gyerekem? Ugye ezt nem lehet visszacsinálni. És ha későn gondolom meg magam, hogy mégiscsak szeretnék, ha eddig úgy döntöttem nem, na hát ott is bajba vagyok. Na szóval az ember életében vannak olyan dolgok, amiket nagyon nehéz változtatni, és ezért jó, ha van egy fix pont, amihez tudok viszonyítani. És én azt mondtam, hogy én találtam egyet. De nagyon sokszor a fiatalok azt mondják, hogy hát nem annyira menő ez, amit én találtam. Nem annyira jó az, hogy most én hívő legyek, meg adventista legyek, az... Oké. Ez rendben van. Lehet ezt mondani, semmi probléma. De azért azt szeretném, ha tudnátok, hogy szabályrendszer nélkül nincs élet. A mi életünk, emberek, teljesen mindegy, hogy a Földnek még csücskében élünk, szabályok mentén éljük az életünket. Lehet azt mondani, hogy a Jóistennek a szabályai nem kellenek, de akkor is lesznek más szabályok. Honnan szerezzük, vagy honnan kapjuk mi ezeket a szabályokat? Az első a szüleink. Hát sajnos nem nagyon ismerlek benneteket, ezt nagyon sajnálom. Jó lenne. Ezért nem a ti szüleitekből fogok kiindulni, hanem az enyéimből. Én kettős nevelést kaptam, az apukám nem volt hívő, az anyukám hívő volt. Egyetlen egy példát mondanék, hogy ez mit jelentett az én életemben. Az én életemben az azt jelentette, hogy apukámtól például remekül megtanultam haragudni. Apukám olyan volt, hogy összeveszett a testvérével, és azt mondta, hogy amíg a kocsija meg nem áll a házunk előtt, ő oda nem megy. Nem is ment? Nem ment. És én ezt olyan jól megtanultam, hogy amikor az én nagymamám, az anyai nagymamám beteg lett, aki nagyon sok bosszúságot és sírást okozott nekünk, én azt mondtam, hogy én aztán meg nem látogatom, mert nem érdemli meg. Nem is látogattam. Jó tanítványa voltam apukámnak. Na, anyukám, nézzük a másik oldalt. Anyukám, aki a legtöbbet sírt, az ő anyukája, tehát az én nagymamám miatt, ő nem így gondolkodott, hanem ő azt mondta, hogy ő szereti. Ő így is szereti, és ő megbocsátja azt a sok sírást, amit okozott neki, és ő igenis látogatta a kórházba. Na, én például két szabályrendszert kaptam otthonról. Az apukám szabályrendszerét, amiben a harag az teljesen normális volt, és gyakoroltuk, és az anyukám szabályrendszerét, amiben hát nem a harag volt jelen, hanem a szeretet, a megbocsájtás. A ti korotokban azt szoktátok mondani, hogy hát jó, jó, oké, de én nem fogom a szüleimet követni, mert én már más vagyok. Ez is rendben van. De tudjátok, hogy szabályrendszer nélkül akkor sem maradtok, majd adnak szabályt a barátok. Erre is azt szokták nekem mondani a fiatalok, hogy de én egyéniség vagyok, én különbözök. Aztán mégiscsak az lesz, hogy a ti frizurátok pont úgy néz ki, mint a nyíregyházi fiataloknak a frizurája, meg a ruházkodásotok is, meg elmondják nekem a fiatalok, hogy ma például, nem tudom ez nálatok, hogy van, de Nyíregyházán mesélik nekem, hogy ott a középiskolában borzasztóan meghatározó az, hogy ki milyen filmet szeret, ki milyen zenét hallgat, ki mivel játszik, és hogy öltözködik. És ez olyan szoros, hát ők baráti kapcsolatnak mondják, de én kliknek mondanám, olyan szoros klikkeket képez, hogy ott nem nagyon van átjárás. Számomra megdöbbentő módon azt mondják, hogy még nem is beszélnek azzal, aki nem olyan filmet szeret, mint én, meg nem olyan játékot, mint én. És a csoportok ilyen nagyon szorosan. Na most el lehet képzelni, hogy egy ilyen csoport milyen szoros szabályrendszert is felépít magának, és aki oda tartozik, az nyilvánvalóan ezt követni is fogja. Ha megengedtek, akkor ebbe egy zárójelet hadd tegyek. Én azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy előbb magam döntsem el, hogy én milyen szabályrendszer szerint akarok élni, és utána válasszak majd társat. Nálunk már fiataloknál előfordul, hogy élettársi kapcsolatba keverednek, egyetem elejétől fogva. És most képzeljétek el azt, hogy milyen az, amikor nekem még nincs kialakult szabályrendszerem. Én még nem tudom, hogy milyen elvek alapján akarok élni, és szorosan összekötöm az életemet, akár élettársi kapcsolatként egy másik emberre, egy másik fiatallal, akinek már esetleg van döntése, van szabályrendszere. Milyen hatással lesz ő én rám? Milyen hatással lesz én rám? És én még nem döntöttem. Nagyon szoros egy ilyen hatás. Na, menjünk tovább. Tehát mondtam a szülőket, mondtam a barátokat. Mondanám a internetes, nem tudom, hogy hívjátok, influencerek, celebek, bárkik, akiket követtek. Ezt is azt szokták nekem mondani, hogy hát persze csak érdekes, meg érdekel, meg nem tudom, de nem hat rám. Én elkezdtem követni egy fiatalembert, Illés Adorjánnak hívják, 4 év alatt körbe biciklizte a földet. Nekem ez nagyon megtetszett. Ez olyan nagyon menő dolog szerintem. Elkezdtem őt követni, hallgattam vele podcastokat, néztem a sztoriait, volt, aki előadásai a YouTube-on, meghallgattam. Pár hét telt el, és azt vettem észre, hogy ennek a fiatalembernek volt egy jelző, amit ő rendszeresen használt, mégpedig azt, hogy menő, valami menő. És én ezt a jelzőt gyerek, vagy hát mint ti. Olyan koromban használtam utoljára, aztán teljesen kikopott a szókincsemből, és azt vettem észre, hogy visszajött. És igen, használtam, hogy mi menő, meg mi nem menő. És csak pár hét telt el. Tehát akikkel, mindegy, hogy most ezek fizikai kapcsolatok, vagy virtuális kapcsolatok, akikkel sok időt töltök, már pedig gondolom ti is sok időt töltötök azzal, én is elég sokat sajnos, akiket követek, azok igenis hatással lesznek ránk. Igenis, egyfajta szabályrendszerbe ők is mozognak, és azt megtanulom tőle. És még egy van, amit szoktak nekem mondani a fiatalok, hogy hát én még nem döntök. Majd később. Ez is teljesen rendben van, ezzel sincs semmi gond. De egyet azért ne felejtsetek el, mégpedig azt, hogy lehet, hogy én nem döntök, de azzal, hogy nem döntök, azzal kiadom a kezemből a döntésnek a lehetőségét. Ugyanis van valaki, akinek nagyon is komoly tervei vannak ránk, rám nézve, és ez nem az Isten, neki is vannak, de ő nem erőszakos, ő vár, ő nagyon türelmes. De az ördög nem türelmes. Neki nagyon is komoly tervei vannak ránk nézve, mindegyikünk életére nézve, és hát nyilvánvalóan ezek nem annyira szimpatikus tervek, nem annyira szimpatikus célok. Nekem meggyőződésem, hogy ha bármelyikünk tisztában lenne azzal, hogy Sátánnak milyen terve van rám nézve, illetve annak mi a vége, akkor el se indulnánk azon az úton. Tehát ezt csak úgy jelzésképpen mondanám, hogy addig a jó, amíg az én kezemben van a döntés. Az a jó, ha én döntök, és nem más dönt helyettem. Na most az előbb én elmondtam, hogy én milyen döntést hoztam. Én a Jóisten mellett döntöttem, nem az apukám útját követtem. És most szeretnék nektek három érvet mondani, amiért szerintem jól döntöttem. Amiért ez az út, amit én járok, az szerintem jó. Nem kampánybeszéd lesz, csak elmondom nektek, amit gondolok. Tessék? Igen. Na. Az első. Nézzük az elsőt. Pogány Judit. Ez semmit nem fog nektek ez a név mondani, mert ez az én korosztályom. Ez egy színésznő. Szerintem menő színésznő. Zseniális színésznő. És nem csak színésznőként nagyszerű, hanem emberként is én nagyon szeretem. Hát és ő is az, aki ha valami interjú megjelenik vele, 70 év feletti hölgyeméről van szó egyébként, akkor én azt meg szoktam nézni. Volt egy interjú, megnéztem. És ebből az interjúból szeretnék nektek néhány mondatot felolvasni, szó szerint idézet lesz. Nem baj, ha nem ismertek a Pogány Juditot, nem az ő személye a lényeg, hanem amit mond, és azzal kapcsolatban, amit fogok mondani. Mondom, mit mondott. Gyakorlatilag nekem volt egy rögeszmém, amit a szüleim miatt éreztem, hogy annak úgy kell lennie az életben. Az, hogy betegen, öregen, csúnyán meghízva, de az ember valami miatt szereti a másikat, és ezer vihar és veszekedés után is kitart mellette, és csodálatos lehet az együtt megöregedést megélni. Ezt a Robi elvette tőlem. Robi a feleség, a férje. A Koltai Robert, ő is színész volt. Őt se ismertek, nem probléma. A lényeg az, hogy ők együtt éltek, a Koltai Robert megcsalta, félrement, a házasságuk romba dőlt, elváltak. És ezt osztja meg a Pogány Judit a riporterrel, hogy hát ez neki egy mekkora csalódás, mert hogy ő neki ez egy olyan nagyon szép dolog volt, hogy két ember egymás mellett megöregszik, 100 vihar, mennyi? 1000 vihar és veszekedés között is, de ők megöregednek. Na ez a beszélgetés másnak is szemet szúrt, nem csak nekem. És volt egy másik podcast, én szeretem a podcastokat. Volt egy másik podcast, ahol erre, amit Pogány Judit mondott, visszatértek. És ebben a podcastban Puzsér Robert szavait fogom idézni. Nem megy. Én őt is komálom. Hát én ilyen vagyok. Nézzük, mit mondott a Puzsér Robert. Figyeljetek! Pogány Judit itt egy elsüllyedt múltba vágyódik vissza. Ez már nem a 19. század. És bizony, ahogy a 19. században egyszer és mindenkorra holtomiglan, holtodiglan kötöttek meg a szövetségek, úgy a 20. már fel lett találva a válás. A 21. meg már ez a rend. És a kivétel az, ami a 19. zajlott. Lehet, hogy ez borzasztó, de nem a Robi vette el Pogány Judittól az együtt megöregedés lehetőségét, hanem a világszellem. Na most, én azt gondolom, hogy ez egy élethelyzet, és itt dönteni kell. Döntenem kell, hogy ezt követem, ez 6000 éves, elég ásatag, elég régi, vagy a világszellemet. És azt mondom, hogy hát ma már minden más. Ma már minden más. És itt is a Koltai Robert döntött. Ő azt mondta, hogy ő nem tart ki kövéren, betegen, csúnyán a felesége mellett, hanem kell neki egy másik, egy fiatalabb, egy szebb. Ő így döntött. És sokszor gondolkodunk így. Sokszor gondolkodunk így, hogy hát könyörgöm, hát 6000 év. Hát most gondoljunk vissza, 200 év. 200 éve még mi volt a dédszüleinknél? Hát már afelett eljárt az idő. De hát ez 6000 éves. Most tényleg 6000 éve azt mondta az Isten, hogy a férfiú elhagyja anyját és apját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek kettevest egy testé. Hát hol vagyunk már ehhez? Hol vagyunk már ehhez? Döntenem kell. Én azt gondolom, hogy minden változik. És a változás az sokszor fejlődést jelent, de nem mindig. Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik viszont nem változnak. Például fizikai törvényszerűségek. A tárgyak lefele esnek, a föld forog, az idő múlik. Nem? Ezek mindig is így voltak, és így is maradnak. És azt gondolom, hogy lelki törvényszerűségek is ugyanígy megvannak. Ugyanígy. Amióta az ember, azóta a félelemnek, a megbocsájtásnak, a haragnak, az örömnek, a szeretetnek, ezeknek mindnek megvannak a lelki törvényszerűségei. És mindegy, hogy én ma félek, vagy 100 éve, vagy 1000 éve, vagy 6000 éve, az ember ugyanúgy félt, ugyanúgy örült, ugyanúgy haragudott. Ezek nem változnak. Tehát én mondhatom azt, hogy választom a korszellemet, a világszellemet, de tudnom kell, hogy ha én felrugok bizonyos törvényszerűségeket, akkor annak a következményét is viselnem kell. És hogy ez mennyire így van, ebben a Puzséros podcastben 3 férfi volt, volt a Puzsér, azt már elmondtam, hogy ő mit mondott, volt egy másik, ő azt mondta, hogy hát igen, azt mondja, az ő szülei is elváltak, ez tényleg igaz, hogy ma már ez a rend, hogy mindenki elválik, az ő szülei is elváltak, mikor ő gyerek volt, hát őt az nagyon megviselte. Aztán ő is elvált, az is megviselte. Jött a harmadik, az meg azt mondta, hogy szerinte a korszerű gondolkodás az, hogy már eleve úgy választok társat, hogy akivel majd elválunk, akkor is maradjunk barátok. Ez a jó gondolkodás. Na, én azt gondolom, hogy itt van egy élethelyzet, ahol dönteni kell, hogy én mi szerint fogom élni az életemet. 6000 év, vagy a világszellem. Mondanék egy-két kérdést, 4-et pontosan, ami szerintem ezt a döntést megkönnyíti. Az első kérdés az, hogy döntsem el, hogy van-e Isten. Ezt döntsem el. Tök mindegy, hogy hívő családban nőttem fel, vegyesbe, mint én, vagy nem hívőbe. Döntsem el, hogy van-e Isten. Én személy szerint. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy ezt mindenkinek az életben egyszer el kell dönteni. Van-e Isten? Ez az első. A második, hogy döntsem el, hogy a Biblia az az Isten szava-e. Ezt is személyesen nekem, meg kell erről győződnöm. Szigorúan személyesen nekem. A harmadik, hogy akarom-e tudni, hogy az adott kérdésben az Istennek, illetve a Bibliának mi a tanácsa. Akarom-e tudni. És a negyedik, ha már tudom, hogy mi a tanácsa, akarom-e követni. Azt gondolom, hogy ez olyan alapvetően nem bonyolult, nem? Még ezt a 4-et meg is lehet jegyezni. És én ennek mentén tudok döntést hozni, hogy mit követek. Mit követek. És az előbbi példa, ez a Pogány Juditos példa, ez házasságos példa. rendben. De ez mindenre ki tud terjedni, nem? Hogy hogy viszonyuljak a munkához, nem? A politikához, a pénzhez, az egészséghez, nem? Ezt ki tudom terjeszteni mindenre. És ez alapján tudok döntést hozni, hogy én melyik szabály szerint, melyik szabályrendszer szerint akarom élni az életemet. Na ez lett volna az első. Nézzük a másodikat. Mi a másik érv, amire én azt mondom, hogy érdemes ezt választani. Olvasnék egy igét, ez Prédikátor könyvéből lesz, nem kell kikeresni, elolvasom, csak a lényeget fogom kiemelni. De azért vicces lesz ez az ige, majd figyeljétek meg. Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? Erre mindenki kíváncsi, hogy mit hoz a jövő. Lásd, horoszkópok. Szoktam mondani, hogy még egy főzős újságban is van horoszkóp. Mindenki kíváncsi a jövőre. De én most nem az emberiség jövőre szempontjából akarom ezt kiemelni, hogy klímakatasztrófa, meg háborúk, meg Jézus eljön. Nem. Most nem erről akarok beszélni, hanem az egyén jövőjére nézve. Az egyén jövőjére nézve. Mert én azt gondolom, hogy a szuper, amikor van valaki, aki szeret, a javamat akarja, és tudja a jövőmet. Ez szuper. Mert ehhez a valakihez oda lehet menni, és tanácsot lehet kérni. Tanácsot lehet kérni. Milyen helyzetekben érdemes tanácsot kérni? Például, amielőtt még ti is itt vagytok, úgy látom, többségében pályaválasztás. Na, megint mondom a saját példámat. Amikor én középiskolás voltam, nekem a matematika meg a történelem ment. Ugye ez olyan párosítás, amivel lehetőleg sehova nem lehet jelentkezni. Se reál nem voltam, se humán. Egyiket se értettem jobban, mint a másikhoz. Fogalmam nem volt, hogy mi akarok lenni, de volt két ember, aki szeretett és a javamat akarta. Az osztályfőnököm és anyukám. A jövőt nem látták, de két feltételnek legalább eleget tettek. Szerettek és a javamat akarták. Na, anyukám el is ment a szülői értekezletre, hogy megbeszélje az én pályaválasztásomat az osztályfőnökömmel. Az osztályfőnököm azt mondta, hogy hát mindegy, hova megyek, meg fogom állni a helyem, de szerinte menjek tanárnak. Anyukám hazajött, elmondta, hogy mit mondott az osztályfőnök, legyél tanár. De én ezt nem javaslom. Mondta ő, óvónőként. Mert a gyerekekkel nagyon sok gond van. A szüleikkel is nagyon sok gond van. A pedagógusokat nem becsülik, és meg se fizetik. Hát ezek után ki akar tanár lenni? Nem lettem tanár, közgazdász lettem. Rokon szakma, egy könyvelő irodában dolgozom, a rokon szakmát viccesnek gondoltam. Semmi köze a kettőnek egymáshoz, és ma már tudom, hogy nekem tanárnak kellett volna lennem. Igen. Én Nyíregyházán is fiatalokkal foglalkozom, őket szeretem a legjobban, ők is szeretnek engem, én is őket, de én nem lettem tanár. Milyen jó lett volna, ha valaki, aki nem csak szeret és javamat akarja, hanem a jövőt is tudja. És én attól a valakitől megtudtam volna, hogy én mi legyek. Hogy én merre menjek tovább. Ez nem volt még akkor meg. És vannak az életben ilyen dolgok, amikor jó lenne tudni, hogy mi a jövő. És az Isten tudja, hogy mi a jövő. Az egész emberiségét tudja, de az most minket nem érdekel. Az én jövőmet is tudja. Az én jövőmet is tudja. Az előbb már beszéltem a társválasztásról, arról most nem fogok, nyilván az is ide tartozik. A gyerekvállalás, azt is említettem az előbb, az is ide tartozik. Mondanék egy nagyon-nagyon hétköznapi példát, ahol szintén szerintem zseniális az, hogyha az ember tudja, hogy mi a jövő. Ez pedig a lakóhely kiválasztása. Nagyon egyszerűnek tűnik, a felnőttek bólogatnak, mert ők már ezt túlélték. Nagyon egyszerűnek tűnik, főleg azért, mert azt gondolja az ember, hogy hát megveszem ezt a házat, nem tetszik, eladom, megveszem amott. Ha nem tetszik Magyarországon, hát elköltözök Vietnámba, vagy ahova akarok. Tök mindegy, nem? Hát ez ilyen egyszerű. Hát az élet nem bonyolult. Na de aki már vett lakást, vagy házat, az tudja, hogy hát ez nem ilyen egyszerű. Ez nem ilyen egyszerű. Én először ezzel 25-6 éves voltam, amikor ezzel a problémával szembesültem. Lakást kellett vásárolnom. Budapesten kellett lakást vásárolnom. Nyilván pénzem nem volt, 3 hitelt kellett fölvegyek, hogy tudjak egy kis panellakást venni. Férfi nem volt a közelemben, aki segített volna, mert egy férfinak ugye más szempontjai vannak. Nekem csak az volt a szempont, hogy jaj, de jó világos, meg fákra néz az ablak, ugye? De az, hogy milyen a vízvezeték, meg a villany. Olyan szerencsétlen voltam, hogy az ingatlan közvetítő alkudott az én nevemben. És egy olyan lakást sikerült vásárolni, ami a mai napig megvan, ahol nagyon szerettem lakni, és minden rendben volt. Na, a következő állomás az anyukám volt, elváltak ők is. És azt mondta anyukám, hogy ő nem akar Budapestre költözni, és nem akar panelba költözni. És addig folyt az egész válásuk, meg az egész életük, hogy sehol máshol nem nyílt út, csak hogy Budapestre kell költöznie egy panelba. És az én dolgom volt, hogy ezt megvegyem neki. Na hát el lehet képzelni ezt a helyzetet. De volt valaki, aki tudta a jövőt. És anyukám a mai napig abban a lakásban lakik, és nagyon szeret ott lakni. Aztán félhez mentem, elköltöztem Miskolcra, és albérletben laktunk, illetve most is albérletben lakunk Gyurival. Hát albérletet se könnyű azért találni. És emlékszem, hogy amikor az első albérletünket eladták a fejünk fölött, pár hetünk volt, hogy találjunk egy újat. Emlékszem, Bogi segített nekem, kerestük az albérleteket, kerestük, hogy melyik. És emlékszem, hogy én már nem is tudom, hogy Bogi küldött nekem egyet, vagy én neki. Én küldtem Boginak, és az volt Boginak a válasza, hogy ez a tietek. Annyira látszott, hogy melyik a miénk. Mert volt valaki, aki tudta a jövőt. Aki tudta a jövőt. Na, nem ragozom. Szóval ez a másik érvem, hogy ha az Isten mellett döntök, akkor egy olyan valaki mellett döntök, aki szeret, ismer, és tudja a jövőt. Na és nézzük a harmadikat gyorsan. Efézus beliekhez írt levélből szeretnék egy igét felolvasni. Nem kell ezt se kikeresni, ismeritek is, meg nem az a lényeg. Olvasom. Az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát az Istennek van terve mi ránk nézve, és jó cselekedeteket készített el, hogy azokban járjunk. Na most, egy kicsit hátulról fogom megközelíteni ezt az igét, de érteni fogjátok. Az, hogy milyen életet élünk ezen a földön, az nem mindegy, hogy milyen életet élünk. Tehát le lehet élni úgy egy életet, hogy amikor visszatekintek, akkor olyan értelmetlen az egész. Nincs, minek? 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 Minek kelek föl reggel? Megyek el dolgozni, hurra, fáradt vagyok, hazaesek, ott a mosatlan, főzni kell. És ahogy öregszünk, egyre fáradtabbak vagyunk, és kezdem előről, hogy ennek van értelme. Én már elmúltam 50 éves, 54 vagyok, nem tudok. Na én szoktam úgy visszanézni, hogy neki is volt értelme ezen a földön. Minek is volt? Mire tudok egyáltalán visszaemlékezni? Gondoljátok meg, például fogjuk meg ezt egy kicsit a ti oldalatokról. Meg tudnátok-e nekem mondani, hogy a múlt héten mi volt a... Nem kell válaszolni, csak gondoljátok át. Mi volt az, ami olyan szuper volt a múlt héten? Nagyon szuper. Múlt héten. Lehet nem is volt. Nem? Lehet, tanulni kellett, dolgozat volt, tanárok. Azokkal is baj van, nem csak a gyerekekkel. Mi volt olyan szuper, nem? Vagy amit ti nagyon-nagyon szerettek, az a szünet. Nem? A szünet. Végre. Azért élünk, hogy végre jöjjön a szünet. Rendben. Hadd kérdezzem meg, hogy mit csináltatok az őszi szünetben? Nem, még azon is kell gondolkodni, hogy volt egyáltalán? Na hát, megsugom, így telik el az egész élet. Pont így. Tehát az, hogy én mivel töltöm a napjaimat, a heteimet, a hónapjaimat, aztán majd az évtizedeimet, az egyáltalán nem mindegy. Hogy visszagondolok arra, ami olyan szuper, egy szünet, és azt se tudom, hogy mi volt, azért az nem az igazi. Azért ez nem az igazi. Nyíregyházán a fiatalokkal szoktunk olyat játszani, hogy vannak ilyen kártyák, és akkor mindenki húz egy kártyát, és akkor arra válaszolni kell. És az egyik kártyán az a kérdés van, hogy számodra milyen a tökéletes nap? A tökéletes nap. Na most én már felnőtt vagyok, úgyhogy én már nagy ritkán tudok olyat csinálni, hogy azt csinálok egy nap, amit akarok. Akkor nem szoktam főzni, meg mosogatni, nem? Akkor én kirándulnék, meg olvasnék, meg a férjemmel együtt kirándulnék, meg olvasnék. Szóval nagyon jó dolgokat csinálnék, de én elárulom nektek, hogy én nem ezeken a napokon vagyok a legboldogabb. Nem ezeken. Én azokon a napokon vagyok a legboldogabb, illetve azokban a helyzetekben vagyok a legboldogabb, amikor egy magasabb rendűnek az eszköze lehetek, és tehetek valami jót, és az a jó, az messze meghaladja az én képességeimet és emberi korlátaimat. Én ekkor vagyok a legboldogabb. És ezekre emlékszem is. Ezekre vissza szoktam emlékezni. Mindegy, hogy 20 éve volt. Mondjuk egy tábor. Az jó volt. Nem tudom, hogy ismeritek ezt az érzést. Aki ismeri, az tudja, hogy miről beszélek. Hogy mit jelent az Isten kezében lenni. És mit jelent az, hogy én tudom, hogy mire vagyok képes, mik az emberi korlátok, és egyszer csak azt veszem észre, hogy annál sokkal, sokkal többet élek meg. Sokkal többet tudok adni. Ez nagyon jó érzés. Ha esetleg nem ismeritek, akkor kívánom, hogy tapasztaljátok meg. Na, a végéhez értem a három érvnek. Ugye a Pogány Judit, meg a Világszellem volt az első. Az értelmes élet volt a harmadik. És a középső volt az, hogy a jövő. Tudja az Isten a jövőt. De én nem ezért lettem hívő. Én azért lettem hívő, mert én megértettem azt, hogy az Isten engem személyesen szeret. Én megértettem azt, hogy úgy szeret, ahogy vagyok, hogy ő értem halt meg, hogy nekem jövőt készített, hogy ő minden nap gondoskodik rólam, és amikor én ezt megértettem, én akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor én ezt választom, én ezen az úton akarok járni. De tudjátok, amikor ti ránk néztek, felnőttekre, akkor nem mindig ezt látjátok. És én elárulom nektek azt a titkot, hogy mi felnőttek iszonyú rosszul érezzük magunkat azért, hogy mi szeretjük az Istent, próbálunk az ő útján járni, de az életünkön ez nem mindig ragyog át. Ezt nektek nem mindig mondják meg a felnőttek, de mi ezért nagyon rosszul érezzük magunkat. És én az ő nevükben is ezért én bocsánatot kérek tőletek, hogy mi nem tudjuk úgy bemutatni Istent, amilyennek mi megismertük. Van, hogy sikerül, de általában nem. Azt szoktam mondani, hogy azért, mert én nem tudok mondjuk dobostortát sütni, attól az még jó. Tehát azért, mert rajtam nem mindig látjátok, attól az még jó. És most zárásként szeretnék egy gondolatot még elmondani nektek. Mégpedig azt, hogy nektek nem is kell úgy élni, hogy mi élünk. Nektek nem kell így élni. Ti már nagyon-nagyon-nagyon más generáció vagytok, mint mi. Ti már másik zenét fogtok szeretni, más ritmust fogtok szeretni. Ti már nem biztos, hogy papíron olvassátok a Bibliát. Nálunk azt mondják a kamaszok, hogy villanybiblia. Ti már lehet, hogy telefonon fogjátok az énekeskönyvet nézni, a Bibliát olvasni. Ti már lehet, hogy a barátaitokkal nem személyesen fogtok találkozni, vagy netán imádkozni, hanem online. Ti éljetek egy másmilyen hívő életet. Benne lesz a szeretet, benne lesz a megbocsájtás, benne lesz a másikon való segítés, benne lesz. De nem úgy kell élni a hívő életeteket, ahogy mi éljük, hanem ahogy nektek, ahogy az Isten nektek megmutatja, ahogy benneteket elvezet. Én azt kívánom, hogy tudjatok választani, jó döntéseket hozzatok, és azt kívánom, hogy amikor majd visszatekintetek az életetekre, akkor örömötök legyen benne. Akkor tudjátok azt mondani, hogy ezért érdemes volt felkelni. Ezért érdemes volt ezt a, nem tudom, éveket, évtizedeket leélni. Az Isten segítsen benne ebben benneteket. Amen.